podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A legnagyobb fogás. Közismert horgászok legnagyobb történetei, fogásai, elszalasztott kapásai. A Nemzeti Sportrádió Horgász magazin műsora. Két hetente, kedden 13 órától.
Szép délután, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a műsor szerkesztője Bálint Attila. Hát beleharaptunk a horgászverseny idényébe, egymást követik a hazai és nemzetközi megmérettetések. Most például 1000-nél is több versenyhorgász üli körül a Balatont, a Magyar tengert a héten. Megkezdődött a nemzetközi Boilies Pontyfogókupa, ez a világ egyik legnagyobb horgászversenye. A magyar féder válogatott 9. lett a hosszú elők és világbajnokságon az olaszországi Ostelláton, ahol több mint 100 szák maradt szárazon 3 nap alatt a versenyben. A parasportolók között ugyanott Csike István bronzérmes lett a nem túl népes mezőnyben. Fóris János a parti pergető magyar bajnok, és a friss versenyhírek után egy hosszabb beszélgetés következik majd. A vendégünk ezúttal Slezák Marietta, aki ugyan felnőtt fejjel kezdett versenyzői karrierbe a horgássportban, de nincs hiány a bajnoki ambícióknak. És akkor kicsit bővebben. Képzeljék el, hogy mit érezhetnének a balatoni pontyok, hogyha tudnák, hogy a parton körös körül több mint 300 horgászcsapat igyekszik a 10 kilónál súlyosabb pontyokat kifogni. Mindez vasárnap 12 óra óta tart, és egészen szombat délig próbálkozik majd a több mint 1000 horgász. A módszer az úgynevezett behúzós Boilies, több száz méterre juttatják be csónakkal a csaligolyót, persze horoggal, és várják a halakat éjjel-nappal a parton. Méres és sételesítés után persze mindegyik ponty visszamegy a vízbe, hogy nőjön még egy kicsit. Az idén egyébként 33 kiló körüli, vagy ennél is nagyobb pontyokat várnak azok, akik a legnagyobbakra akarnak fogadni. Tavaly 32 kiló fölött volt a rekord, és a győztes csapat 600 kilónyit fogott összesen a 10 túliakból. Az idei hagyományos féderhorgász világbajnokságra az olaszországi Ostellátóban került sor. A magyar csapat, amelyik eddig két alkalommal is világbajnoki címet szerzett, 2019-ben és 2023-ban ebben a féderversenyben, most a 9. helyen végzett. A németek nyertek a hollandok és a litvánok előtt. 29 nemzet legjobb horgászai szenvedték végig ezt a három versenynapot, mert az a világbajnokság, ahol annyira kevés a hal, hogy a három fordulóban 100 alkalommal marad szárazon hal nélkül a versenyzők haltartója, és 5 óra hossza alatt egyetlen árva törpehalcsát sem sikerül nekik fogni, tehát azt a versenyt nehéz örömpecának nevezni. De vannak azért kedvesebb hírek is. Szabó Bence az egyéni versenyben megszerezte a 6. helyet, ugyanott a mozgás korlátozott horgászok is vetélkedtek. A jelenlévő csupán 2 csapat, a magyar és az olasz volt, így nem volt igazán komoly ez a csapat világbajnokság. Az egyéni versenyt, mivel cseh és szlovák parahorgászok is indultak, azt díjazták, Csike István 3. lett, bronzérmes. Megvan az idei első magyar bajnok is. A parti pergető szakákban az idei döntőt pisztránkfogásban rendezték, mégpedig a Gyöngyös patakban. Ez egyébként még a római korban Szavária névre hallgatott. Ma pedig némi pisztránk telepítés után vadregényes partjával és gyors vízével egy kitűnő versenypálya volt. A bajnoki döntőben a 2 nap alatt 261 pisztrángot fogtak a versenyzők, a bajnok aranyérmes pedig Fóris János, ezüstérmes a testvére Fóris Zoltán, a 3. Antal Gábor.
A legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió horgász magazin műsora.
Mai vendégem még nem horgászott a magyar színek képviseletében, de elhatározott szándéka a válogatottság. Már felnőtt fejjel kezdte a komoly versenyhorgászatot, és szemben a legtöbb női versenyhorgászunkkal nem is indult ifiként vagy gyerekként országos bajnokságokon vagy világbajnokságokon. A női féder szakákban tavaly 4. lett, és egy 2. hely is fűződik a nevéhez, a Metód Féder kupában 34 induló közül. Ez a mérleg, és hogy lesz ez még jobb is, azt a beszélgetésünk után a kedves hallgatók is eldönthetik. De vágjunk a közepébe. Az autócsomagtartójában aludtál?
Volt rá példa akár éveken keresztül is, hogy az RSD-n horgáztam ugye a családdal, és kint kellett ugye a botoknál lenni. Hát ez hidegebb időben egy sátorban nem feltétlen jó megoldás, főleg, hogyha nem fűthető a stégen, így akkor az autó csomagtartó része volt igazából, egy Ford kombiról beszélünk, amit viszonylag kényelmesen be lehetett rendezni, és akkor így teltek a hétvégék.
A horgászatot és a hölgyeket, a lányokat emlegetjük, akkor ez sokáig két egymásnak ellentmondó fogalom volt, mert a családok divatja általában az lehetett, hogy amíg a papa elmegy horgászni, addig a mama otthon főz. Te is egy ilyen főzős típus vagy, vagy inkább elmegy horgászni?
Egyébként mind a kettő, én nagyon szeretek főzni is. Sokszor főztem akár nagymamámmal, anyukámmal is, de amikor horgászni ment, például nagypapám, testvérem vagy apukám, akkor én mindig velük tartottam, tehát engem kiskorom óta azért vittek, mondták, hogy akkor holnap menjünk horgászni, hajnal 5-6-kor kell kelni, hogy kiérjünk időbe a tóra, és én akkor már nagyon izgatottan feküdtem le mindig, és készültem arra, hogy másnap akkor kimegyünk a tóra. Kiskoromban ez magával vonzotta azt, hogy így együtt volt úgymond a család. Mindig tudtam, hogy ha megyünk, akkor például viszünk ki egy konzerv májkrémet, viszünk ki szeletelt kenyeret, lesz paradicsom, és akkor azt fogjuk enni az ebéd helyett, és nyitástól gyakorlatilag zárásig kim voltam a többiekkel én is a tavon.
És mikor kezdtél el horgászni magad is?
Olyan 2-3 éves koromban fogtam először spitzbotot a kezembe. Balatonon kezdődött ez apukámmal, így családi nyaralások során beálltunk így a nád tövébe, és akkor ott vörös szárnyú keszegekre horgáztunk. Minden évben a családi nyaralásokon kívül én azért eljártam testvéremmel akár, vagy apukámmal külön más tavakra is horgászni.
Amikor egy gyereklány halat lát, vagy kap a kezébe, hát akkor ott mindenféle. Júj, mi ez?
Nem, nálam sosem volt ilyen. Igazából édesapukám engem mindig arra nevelt, hogyha valamiért egy lakatlan szigetre kerülök, akkor is éljem túl. Úgyhogy én sosem undorodtam, vagy ijedtem meg mondjuk a halnyálkától. Egyrészt, mivel keszegekkel ismerkedtem meg először, ugye a keszeg egy nyálkásabb hal azért mondjuk egy pontyhoz képest. Engem kiskoromban már megtanított halat pucolni, én kiskorom óta fogyasztom is a halat, nagyon szeretem akár a tengeri gyümölcsöket is, úgyhogy én úgymond az elejétől a halfogástól kezdve, hogy hogyan kell megfogni a halat, hogyan kell mondjuk akár azt elkészíteni, és jó ízűen megenni, én ebben az egész folyamatban benne vagyok így.
Elkezdtél gyerekként horgászni, aztán mondod, hogy később már nem csak spitzbot.
Így van. Én is azt lehet mondani, szerintem, mint nagyon sokan vagyunk, így a klasszikus fenekezéssel kezdtem, még telepszkópos horgászbotokkal. Nagyon sokat az Uri nevű horgásztavon horgásztunk, majd a Moby Dicken és a Prairien, ahol gyakorlatilag egy nagyon egyszerű fenekezős módszerrel, még emlékszem arra az időszakra is, amikor még két horog volt, ugye ez a klasszikus, hogy mindig a kosár alatt is volt egy, meg a kosár felett. Ma már el nem tudnám képzelni, hogy így horgászok, és nem gondolom, hogy azért, mert mondjuk két horog van, például az ember több halat tudna fogni, vagy két bottal, vagy három bottal, hanem egyel is ugyanolyan hatékonyan lehet.
A vizek, amiket említettél, telepített tavak, természetes vizekkel mi a helyzet?
A Balaton volt ilyen szempontból az első, amivel találkoztam, de ott inkább csak ez a spitzbotos, majd fenekezős horgászat volt, amit mi családilag műveltünk, és utána kapcsolódott be ilyen 8 éves korom környékén az RSD, ugye a Ráckevei-Soroksári Duna, annak is a Ráckevei és a Szigetbecsei része. Utána Balatonról oda mentünk át a legtöbbször így nyaralni egy kedves ismerőshöz. Ott már azért megismerkedtem az igazi élő vagy vadvízzel, és mai napig is nekünk van egy házikunk Dömsödön. Én az időm nagy részét gyakorlatilag ott töltöm. Nem feltétlen mindig jelenti azt, hogy ez magával vonza azt is, hogy horgászom, de azért hétvégente próbálok mindig bedobni.
És mi a kedvesebb? A vadvíz vagy a tó?
Ez attól függ. Versenyzői szempontból nyilván a legtöbb országos bajnokság is azért olyan tavakon zajlik, például tava is, ami még nem országos bajnokságnak nevezett, hanem metódkupa volt, de OB szabályok között zajlott, mivel nagyon sok női horgász eljött, szerintem teljes mértékben mondhatjuk azt, hogy ez egy országos bajnokság volt a gyakorlatban, csak ugye papíron nem.
Majd az idén.
Igen, igen. Az ugye a palotavárosi tavon zajlott, ahol azért a halsűrűség tényleg nagyon magas. Versenyzői szempontból nyilván egy ilyen helyen tartani versenyt azért sokkal kedvezőbb, mert leül 30-40, akár 50 ember egy tóra, és annak az adott víznek kell bírnia a terhelést. Viszont, hogyha arról van szó, hogy minél szabadabban szeretném érezni magamat és kötetlenül horgászni, akkor abszolút az RSD-t választanám. Illetve sokkal-sokkal nagyobb kihívás ott fogni halat.
És ott milyen hal a kedvenc?
Talán az amúrt mondanám, mert...
Az a legfifikásabb?
Azért mondanám az amúrt, mert szerintem nagyon célzottan kell rá horgászni ahhoz, hogy az ember meg tudja fogni, és mondjuk egy ilyen élő vízben túljárjon az eszén, tehát tudni kell az adott helyet, hogy hol mozoghat, és mivel sokkal kevesebb van belőle, mint akár egy ponyból, ezért is nehezíti a fogását, és tavaly én a fejembe vettem, amikor lezajlottak az országos bajnokságok, hogy én most rászárom az időmet, és én fogok egy amúrt.
Megtanulsz a murcs fogni.
Igen, kértem egyébként segítséget bojlis kollégáktól azért, akik nyilván sokkal jobban tudják, hogy egy bojlis végszereléket hogyan kell összeállítani az a murfogás érdekében, illetve az etetési stratégiában is kértem tőlük tanácsot, és ezt követve egy 4-5 napot semmi más nem csináltam, csak szinte azt lehet mondani, hogy minden nap ugyanabban az időben etettem a stéktől gyakorlatilag egy 5 méterre, tehát azt lehet mondani egy láb alatt.
Szórtad be a füvet?
Nem,
mert
hanem
hát
kukoricát és tigris magyarót főztem. Illetve ez egy tök leveles rész, ami nagyon kedvező az amúr számára. És megadott időpontban igyekeztem mindig etetni, azt is, ahogyan elmondták a tapasztaltabb horgászok, így a nagy halas horgászok, próbáltam követni ezt a taktikát, tehát hogy milyen szempontból szórjam szét, vagy éppen koncentráljam a magvakat. És 4-5 nap után úgymond ráültem erre az etetésre, és az első éjszaka sikerült egy 12 kilós amúrt fogni, úgyhogy ez nagyon, nagyon jó élmény volt számomra, hogy tényleg, amit így a fejembe vettem, azt el tudtam határozni, és meg is tudtam valósítani. Alapvetően tudni kell rólam, hogy én ilyen határozott vagyok, és amit a fejembe veszek, azt ha jó, ha nem jó, azért mindig véghez viszem, majd a végén levonom a tanulságot. És én akkor elhatároztam, hogy én szeretnék most ezen a vizen amúrt fogni. Igazából valahol nem hittem abban, hogy ez össze fog jönni, de nem gondoltam, hogy az első éjszaka tényleg így
addig nem is volt benne horgászba, tetetés környéken?
Nem, egyáltalán nem. Nem, mert ugye akkor a vízről beszélünk, meg hát mivel nem tudunk a halakkal kommunikálni, csak sejteni tudjuk, de valószínűleg azért nem minden este megy el ott el az amúr vonulat a stég előtt, illetve azért a csendbe kellett lenni abban az időszakban előtte. Amióta így versenyzek, és sokkal jobban belelátok abban, hogy nem csak a puszta szerencsén múlik a halfogás. Próbálok folyamatosan tanulni, nyilván a tapasztaltabbaktól, figyelembe venni azt, hogy amit bedobok, etetőanyag, csali, az milyen hatással van mondjuk a halra, akár pH szempontjából mondják, hogy ez is nagyon fontos megnézni, hogy most egy etetőanyag az sós, édes, halas, savas, mit fog
akkor
éppen kiváltani.
Akkor lakmuszpapírral szoktál menni horgászni?
Nem, de hallottam ilyet, hogy aki igazán magas szinteket elért a horgászatban, volt olyan, hogy egy bizonyos horgászhelyen, egy csatornán például megnézte a pH-ját a víznek, és az alapján választott etetőanyagot. Megpróbálok azért olyan technikai dolgokra figyelni, hogyha dobok, az minél pontosabb legyen. Úgyhogy próbálom ezt gyakorolni.
Hogyan? Mennyit?
Hát az a helyzet, hogy mivel nekem nem a horgászat a fő foglalkozásom, még sajnos, de reméljük ez a jövőben akár tud változni is, ezért hétfőtől péntekig én egy normális 8 órás munkát végzek egy multinacionális amerikai cégnél, ami teljesen ugye eltér a horgászattól. Portugáliára és Spanyolországra könyvelünk, illetve alám tartozik már Olaszország, Belgium és Luxemburg is. Egy team leaderi pozícióban vagyok, és így van alattam.
Honnan vannak a nyelvismereteid? Mert úgy hallottam, hogy beszélsz 3-4 nyelven.
Igen, igen. Hát az anyanyelvemen kívül a spanyol van elég magas szinten. Azt lehet mondani, hogy ez megközelíti az anyanyelvi szintet. Ebből van nekem egy szakfordítói diplomám is. Beszélek még angolul, portugálul, nagyjából ez a két nyelv egy szinten van, és most a legutóbbi egy évben az olaszszal kacérkodtam így, és ezt is hát egy ilyen nagyon általános beszélgetés szintjére megtanultam, ami egy ilyen jó alaptudás.
Mihez kell ez a sok nyelv? Hát igazából a horgászathoz nem, a halak azok ugyanolyan nyelven beszélnek már horgász
igen,
nyelven
igen,
minden országban.
Igen, ez így van. Nekem mindig is az volt a vízium, hogy ahány nyelven tud egy ember, annyi féle ember is. És én úgy gondolom, hogy a mai világban két dolog van, a nyelvismeret, ami így a jövőben akár az ember tudja kamatoztatni, a másik pedig hát az IT-nak az ismerete, esetleg bármilyen olyan fejlesztés, mesterséges intelligencia ismerete. Én azt gondolom, hogy ez a két irány van, de nem vagyok, hát csúnyán fogalmazva kocka, hogy a gép előtt üljek, úgyhogy emiatt jöttek így a nyelvek.
A horgászatot korán kezdted, a versenyzést egy picit későn. Nem gondolod? Hát hiszen
igen,
azok a lányok, asszonyok, akikkel együtt ülsz a vízparton, hát ők szinte gyerekként kezdték,
igen,
tizenévesen már korosztályos hát, világbajnokok voltak.
Igen, már azért Walter Barnadián a 10 éves kora előtt is világbajnok volt, igen. Azt lehet mondani, hogy későn kezdtem, 13 éves koromban beadtam egy ilyen, hát egy ilyen cikket, egy beszámolót. Még akkor a Fishing and Hunting PVTV néven futott, és én akkor jelentkeztem egy pályázatra, amit el is nyertem. Így horgászhattam Milkovics Péterrel, aki már ugye akkor is nagy eredményeket ért el, majd utána...
Európa bajnok egyébként.
Igen, igen. És vele horgászhattam egy napot, amit föl is vettek egészen onnantól kezdve, hogy én besétálok az iskolába, tehát az én saját kis magánéletemet, környezetemet is rögzítették.
Hát és akkor a média karrier az akkor kezdődött.
Igen, az első, így horgászat szempontjából az volt az első nagy, igen. És azóta is ezeket a barátságokat én így ápolom. De az, hogy én elmenjek egy OB-ra, az úgy éreztem, hogy azért az egy nagyobb vállalás, és össze kell állni a csillagoknak, hogy én belevágjak. Szerintem kellő határozottsága, hogyha az ember tényleg így beleáll, és elhatározza azt, hogy most akkor én ezt az évemet, vagy 2 évet felrakok arra, hogy nem utazok, nem nyaralok, mert nekem a szabadságomat ugye a munkahelyen ki kell venni, és az nem nyaralás lesz, hanem az egy országos bajnokságnak az egy hete. Én úgy gondolom, hogyha így az ember így áll hozzá, és hát minden szabad idejét, ahelyett, hogy mondjuk bulizna, a barátokkal lenne, családdal, munka
jó,
mellett.
Hát egy fiatal lány vagy, szóval igen, azért azt gondolná az ember, hogy egy hétvégi diszkó azért csak fontosabb, mint egy perc.
Nem, egyébként nekem sosem volt. A sport az mindig is fontos volt. Én kézilabdáztam, lovagoltam is, például én a Fradiba is kézilabdáztam. Tehát az, hogy én valamilyen sportot komolyan üzzek, az gyerekkorom óta vágyam volt, meg az, hogy mondjuk egyszer eljussak oda, hogy én tudom képviselni a hazámat, tehát föl tudom venni tényleg így a
ez
nemzeti mezt. Igen, igen, a horgászatban most úgy gondolom, hogy látok reális esélyt arra, hogy kemény munkával, illetve hogyha a FIPSZ-ed is esetleg kiír egy olyan...
Ez a Nemzetközi Édesvízi Szövetség.
Hogyha kiírnának egy olyan versenyt, ami féderről szólna, és nőknek, akkor úgy gondolom, hogy egy magyar válogatott pikpak össze tudna állni, hiszen vagyunk egy jó páran, akik beleférnének. És én úgy gondolom, hogy én is beleférnék ebbe a válogatottba.
Tehát a kellő önbizalom az megvan.
Igen.
A tudásban mit kell fejleszteni? Mi az, amiben úgy érzed, hogy nem vagy elég erős?
Több ilyen dolog is van. Én azt gondolom, hogy holtig tanul az ember, és a horgászatot is a csillagos égig lehet fejleszteni. Mindenképpen az, hogy minél többet dobjon. Tehát ez nem hülyeség, hogy most is például tudom, hogy a férfiak ugye az osztellátói VB-re gyakorlatilag most nagyon hamar van így évelején, és azért ülnek ki mondjuk Török Bálintra is bármilyen versenyre, hogy meglegyen az 1000 dobás a kezükbe. Ez egy olyan dolog, amit az ember akkor tud csak elsajátítani, ha kimar a vízparton és dobál.
Más érzés mondjuk néhány száz dobás után leülni egy versenyre?
Abszolút. De nem csak a dobásokról beszélve, hanem tavaly vágtam bele ugye én ilyen országos bajnokság szintjén ebbe az egészbe. És az volt a tanács így, hogy menjek el mindenképpen, és tapasztaljam meg azt, hogy hogyan zajlik egy országos bajnokság. Tehát egy ilyen komoly verseny, van kötelező edzésnapot az embernek, meg kell jelennie, különben nem indulhat a versenyen. Utána van 2-3 versenynap, úgyhogy azért az, hogyha az embernek le kell ülnie és horgásznia kell, nem csak egy napot, miután hazamegy és tud pihenni, vagy akár másnap mással foglalkozni, hanem itt 4-5 nap összefügg, és minden nap oda kell ülni, ki kell pakolni, a nap végén össze kell pakolni, délután horgot kell kötni, milyen az, amikor megszólal a duda, és tudni kell, hogy melyik duda az etetésre szól, melyik az, amikor indul a verseny. Tehát ennek az egésznek a szerkezetét az ember, hogyha ismeri. És ebben nyilván azért előnye van mondjuk a többieknek, akik már megjárták a VB-ket is, mert ők tudták a menetét ennek, hogy hogyan zajlik. Én még emiatt ugye nagyon izgultam, hogy akkor pontosan hogy fog ez kinézni. Tényleg az emberben mit okoz az, amikor megszólal a duda, és elindul, és onnantól a horgász nem oldalra tekint és hátra, hanem előre néz, és a botot nézi 5 órán keresztül.
Megszólal a duda, a halak meg nem jönnek.
Van ilyenre is példa.
Marietta mit csinál olyankor?
Igen. Ez tipikusan megtörtént tavaly a hosszú előkés Féder országos bajnokság utolsó, tehát 3. fordulóján. De ott konkrétan megszólalt a duda, és fél óra alatt szerintem a 10-9 női horgászból ketten tudtak egy-egy törpe harcsát fogni. Azért ott abban a pillanatban szerintem így mindenki, vagy abban az adott fél órában a hátterektől kezdve mindenki összenézett, hogy most akkor mi történik a víz alatt.
És mi történt a víz fölött itt fejben?
Azok nehéz pillanatok, amikor ezeket kell kezelni. Tehát akkor tudni kell azt, hogy azért a verseny nem fél óra alatt dől el, hanem 5 órája van az embernek, és egy versenyt az utolsó órában is meg lehet nyerni. És az első órában
és
szétesik.
És ez úrik be nálad?
Hát én igyekszem azért kontrollálni, igen. Tehát muszáj fejben erősnek lenni, mert én azt vallom, hogy ott dől el minden. És hogyha fejben nem erős az ember, akkor nem tudja megugrani. És nálam az történt ott, és nem feltétlen amiatt, hogy nem volt az első fél órában halmozgás az egész pályán, nem csak nálam, tényleg az egész pályán, hanem mivel még nincs meg ez a rutinom például, amiről beszéltünk, én ott 5. napra már fáradt voltam, és ezt mentálisan nem tudtam teljesen megugrani, nem voltam ott 100%-osan. Aznap például nekem a dobásaim szét is estek, tehát nem voltam pontos.
Már össze-visszamentek.
Azt igen, tehát pontatlanul dobtam, ami nyilván tehát egy kevés halas pályán még jobban hátráltatja a halfogást. Igen.
És nem kezdesz el csapkodni, hisztizni, sírni, hanem egy Isten nem jön össze nagyon valami.
Az egy-két könycsepp az kigördül ilyenkor. De tehát én azt gondolom, hogy a vízparton a csapkodásnak nincsen helye, főleg nem egy OB-n, amikor egy Walter Barna Diana ül mellettem, vagy pár helyel odébb, Rudnai Csilla, tehát olyan nevek, akik azért példaképek mindenképpen szerintem, nem csak női horgászok, hanem akár férfi horgászok számára is. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen emberek jelenlétében össze kell kapnia magát úgy a horgásznak, hogy tudja kontrollálni ezeket, még akkor is, hogyha nem tapasztaltam meg ezeket a szituációkat.
Mondd, a kapcsolataidban mennyire jelentett hátrányt a horgászat? Tehát amikor egy fiú megtudta, hogy ez a csaj, ez horgászik hétvégén.
Tehát a párkapcsolatokról beszélünk. Volt olyan, aki azt mondta, hogy nagy nehezen talán el fog jönni egy horgászatra, de hogy a halhoz hozzányúljon, az kizárt.
Azt elfogadták, hogy te horgászol?
Ám muszáj volt. Muszáj volt, igen.
Aki akar tőled valamit, annak egy választása volt.
Azt nem gondolom azért, hogy mindenképpen horgásznia kell az illetőnek, de azt gondolom, hogy az, hogy ebben támogasson, az azért fontos. Azt gondolom, hogy sport ide vagy oda, vagy bármilyen másról beszéljünk, egy adott párnak támogatnia kell a másikat. Bár nyilván, hogyha egy olyan emberről beszélünk, aki nem horgászik, és nem érti ennek a versenyhorgászatnak a menetét, vagy ez hogyan zajlik, biztos, hogy nagyon nehéz elfogadni.
Hobbi horgászat befejére a versenyzés
az országos
mellett.
Bajnokságok után, igen. Amíg nem zajlanak le, addig próbálok olyan vízterületet keresni, ami megfelel igazából a hosszú előkés módszernek, tehát tudom a keszegezést gyakorolni, távolságokat is le tudom mérni, mert nagyjából azokon a távolságokon találom meg a halat, mint amilyen információkat kaptam így Desedáról, ilyen például a Szilaspataki víztározó, a más néven Naplástó, ami a 17. kerületben található.
Az idei cél?
Az idei cél számomra mindenképpen az, hogy dobogó legyek mind a két szakákban.
Ez igen. Már csak azért mondtam, hogy ez igen, mert a tavalyi hosszú előkés féder ranglistán ugye 13. voltál. Most, hogy ez egy szerencsés szám, vagy egy szerencsétlen szám, az az idén fog kiderülni.
Itt azt kell ugye figyelembe venni, hogy az utolsó 5 év eredményeit összegzik.
Neked meg?
Nekem ez az első, igen, tehát ez az első, tehát így azt lehet mondani, azt hiszem, hogy ott az utolsó helyen állok jelen pillanatban, de hogy ugye nincs is miből összeadódjon. Viszont ha azt nézem, hogy első országos bajnokságom és a hosszú előkés módszert én nem gyakoroltam olyan szinten, mint a metódot, tehát ami évekre ezelőtt visszanyúlna. Hébe-hóba csináltam, de nyilván ezt azért nem szabad így összevetni egy országos bajnokság szintjével, ahol nagyon komoly nevek jelennek meg. Azt gondolom, hogy a 4. hely az abszolút helytálló.
És
azért
most mit írnál alá nekem?
Hát én a metódon mindenképpen szeretnék minimum egy ezüstérmet, de inkább aranyat. És én a hosszú előkén egy hely előre lépéssel, tehát egy bronzéremmel megelégednék.
Hát ezek szép célok.
Igen, igen.
Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió Horgász magazin műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Profil. A Nemzeti Sport Rádió magazin műsora Csisztus Zsuzsával. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
Szeretettel köszöntöm Önöket. Ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztus Zsuzsa. Fejben dől el. Ugye ez a kijelentés, mondhatjuk, hogy szinte mindent egy mondatba sűrít, amit az élsportolók mentális felkészítésének fontosságáról, a sportpszichológia versenyzők sikereiben elfoglalt szerepéről kell, hogy tudjunk, de hogy alaposan és szakszerűen kibontsuk ezt a témát, a Nemzeti Sportrádió mentális felkészítésről szóló magazin műsorában